frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad. Ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen a Pesti Vigadóban az Agrárminisztérium közleménye szerint. A rendezvényen a miniszter arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án egyszerre emlékezünk a keresztény magyar állam megalapítására, Magyarország születésére, és megszegjük az új kenyeret. Ilyenkor ünnepeljük a múltunkat és a jövőnket, a jelenben való létünket, a magyarságot. Szent István emlékezete minden időben erkölcsi példát és egész magyarságot illető történelmi örökséget és közösségi, lelki erőforrást jelent mindannyiunk számára. Államalapító királyunk ereje és bölcsessége olyan szilárd alapra építette Magyarországot, amelyek 1025 éve megtartanak bennünket, tette hozzá. A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozója, közölte Friedrich Merz német kancellár, Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kett hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodymyr Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről. A német kancellár hangsúlyozta, hogy nem szabad Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni. Egyben pedig üdvözölte a Trump által kilátásba helyezett Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. Az Amerikai Egyesült Államok kézbiztonsági garanciákat adni, és ezeket az európaiakkal közösen koordinálni. Tehát egy békeszerződés esetén Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap. Ez a mai napon elért eredmény, húzta alá a német politikus. Megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon. Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, kedre virradóra az orosz sajtóval. A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek az említett közvetlen tárgyalásokon, mondta Usakov. A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott. Trump tájékoztatta Putyint a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőivel folytatott tárgyalások eredményéről. Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. Lezárult a 13. tiszai PET kupa. A 15 résztvevő csapat augusztus 9-e és 14-e között 58 kilométer hosszan tisztította meg a folyó árterét Balsa és Tiszadob között, és 9 tonna hulladékot találtak, közölték a szervezők a távirat irodával. A PET kupa egyesület közleménye szerint a verseny végére 2183 zsák hulladék, 25 gumiabroncs és több mint fél tonna nagy darabos hulladék gyűlt össze. Az összegyűjtött szemétnek körülbelül a 60%-a újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A hulladék elszállításában a PET kupa partnere a Mohumul hulladékgazdálkodási ZRT volt. Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a koronaszállónak a teljes körű felújítása, illetve a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, közölte a Matthias Corvinus kollégium a távirati irodával. Felidézték, az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A fertálymesteri testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szekszárd közelében lévő Sióagárd Barsi Balázs Széchenyi díjas ferences szerzetes szülőfaluja szép Nepomuki Szent János titulusú templomában szentelte pappá Cserháti József püspök a szerzetest. Nyaranta általában júliusban visszatér szülőfalujába, hogy rokonai között pihenhessen, visszavonulhasson, dolgozhasson, de nem a magány tölti ki idejének jelentős részét, hanem a szolgálat itt is. Konferencia beszédeket tartott, és hétköznapi miséjén is nagyon-nagyon sokan voltak kíváncsiak igehirdetésére. Én is ellátogattam Siuagárdra, és megcsodáltam a szép templomot, amelyet most Barsi Balázs atya segítségével a hallgatók is megtekinthetnek.
Háromhajós bazilika stílusú. Csodálatos belső, hatalmas templom ez egy ekkora falunak.
Volt valami módos kegyúr, vagy mi a története ennek, igen, hogy ilyen templom van?
Igen, az lehetett. Meg hát az, hogy az agárdiak azért nagyon mélyen meg voltak jelölve a katolikus hittel.
És jó módúak is lehettek.
Igen, hát ugye ezek, de minden esetet ez egy alapít, tehát egy kegyúri templom. Nézzük meg a gerendás mennyezet, mint sokszor a bazilikákban, olyan bíbor színű és arany. És most az egész újjá lett festve, de nem úgy, mint a szekszárdi újvárosi templom, hogy lefestettek minden mintát, és kapott egy-egy elem egy színt. Az agárdiak ezt nem bocsátották volna meg. És megcsinálta Tarj György, kiváló restaurátor, hát igazából barokk restaurátor, sümegi templomokat is ő tette rendbe, és most nézd meg, az összes motivumot visszatette, és két-három dolgot változtatott, hogy vizuálisan mennyire másképp látunk, mint ahogy az a valóságban van. Hát mi a valóság? Itt vannak ezek az oszlopok, ugye nagy főhajót elválasztja a két hajótól, és az oszlopokra is az a széles minta így körözbe fonta, mint egy pántot. Uh-huh. És olyan kövérek lettek, és lenyomotta az egészet. És nem volt ez az álmárványozás.
Tehát az ornamentikát az oszlopokról leszette.
Igen, viszont a márványozást az ő találta ki, de visszatette egy motivumot, és ezzel a hosszú márványcsíkokkal az egész templom
sokkal karcsúbb lett.
Igen. És ott a bútorzata az mindegy sötét barna fából. De
gyönyörű egységes. Szépek a padok, gyönyörű, igen, szép a szószék, és hát baldahinja van, az, igen, is ritka egy, hát ugye, magyarországi templomba, székesegyházakba legfőjebb.
Mint a római bazilikákba, és egy kicsit azért mindegyik a pécsi székesegyház bűveletébe épült szerintem, mint a
pécsi egyházmegyébe vagyunk.
Igen, vagy a döbrököszi, ezek is mind olyan a régi római bazilikákat utánozzák. Ugye ott van középen Nepomuki Szent János.
Neki van dedikálva a templom?
Igen, igen. Aztán a baldahin alatt van az a régi oltár, ahol én mindig minisztráltam. A tabernákulumot a bátyám készítette egy harmadik rendi testvérünk sümegre, a kocsista, remekül farag, mert az csak egy sötét rész volt, és még egy kereszt benne, de hát fölötte is van. Azt mondja, bátyám, hogy lehet a templomnak a legfontosabb része egy sötét folt, és ott egy aranyozott rész van. Itt vannak a siagárdi motívumok az oltáron.
Hallottam, kémeim jelentették, hogy a stólád siagárdi hímzés, igen, itt, amikor itt misézel.
Igen, igen, és itt az oltáron is megtalálható. Hát ezeket most lecserélték.
Egyébként pont azon gondolkodom, Nepomuki Szent János nagyon népszerű, számtalan híd melletti szobor emlékezik rá, de nem emlékszem, hogy láttam volna neki dedikált templomot Magyarországon, de itt hát a vizek miatt ez nagyon komoly dolog, igen, volt az ő segítsége. Igen.
Hát egyrészt a vizekben azért éltek ám, tehát a halászat. Uh-huh. De egy nagymama még azt mondta, hogy szombatonként lementünk meríteni halat, kosárral. Hát ez hihetetlen. Aztán nagyapám is így tolóhálóval, édesapám pedig, mikor kint voltunk a szőlőbe, mindig egy kicsit lepihent, az nem maradhatott, és utána megmártozott a Sióba, és általában Bérma keresztapámmal, a Barta Jánossal, akkor haláztak. És a Sió ki van rakva két oldalt rőzsével, és ott pihennek a halak, és kézzel szedte őket ki.
Mint a Funtinelli boszorkány.
Fogta és kiemelte, úgyhogy egyszer az a csónak, ami ott volt, az majdnem elmerült, telehallal. Ezt aztán mindenkinek osztogatták. Hát ez a nagyon régi világban volt, bizony, még. És akkor még nem eresztették rá mindenféle rossz kemikáliákat, tehát egészséges volt. Aztán volt ennek egy bizonyos ártere, ami nagyon fontos volt, hát például a kenderáztatók, stb. Itt nagy halászat volt még az 50-es években is. Hát aztán később mindenféle szennyet rángettek, most megint tisztul, úgy tudom.
Menjünk fel a szentélybe egy picit, mert, igen, vannak szép falképek, fali képek a sekrestye ajtó fölött, meg a, igen, főpapi szék fölött.
Sándor Béla festő, az Úr Jézus egyik feltámadási jelenet. megjelenik az övéinek. Lehet, hogy az, amikor megjelent több mint 500 testvérnek, mert ez nem egy egyéni megjelenés. Viszont itt szembe ilyen realisztikus, de hát számomra ugye, amit a gyerekkorunkban látunk, az nagyon kedves, a betlehemi jelenet.
És hát az is ritkaság az apszisban, a Szent Háromság, és hát mellette mindig a kóruson ábrázolják Cecíliát, meg az angyalokat a hangszerekkel. Itt látszik, hogy egy zenész, Gregoriánt és egyházzenét szerető fia van a falunak, mert itt a Szent Háromság mellett ott vannak a szent zenészek.
Ez előbb került fel, valószínűleg az, hogy a mennyország, amely Isten dicséretében él, és fent pedig a négy evangelista van megfestve, ugye a jelképeik, és hát, ha most szembefordulunk az orgonával, egy Angster orgona, azt is felújították most a falu, csodálatosan szól. És hogyha most szembenézünk, na én nem a barokkban nőttem azért fel. Ha szembenézünk, olyan, mint egy nagy zsinagóga, nincsenek képek, meg oltárok. Most csak az ott mellett oldalt van, de ha szembenézünk, ez olyan, mint egy hatalmas nagy zsinagóga, tehát az első évezrednek a bazilikái, ahol vannak növényornamentika és díszítések, de nincsenek képek, csak a szentélyben van. Nagyon szép ez. Ez a csupasz nagy katolikus hit, amiben mi felnőttünk, semmiféle csoport nem működött, semmiféle imakör, egyen rózsafüzé társulat, de mi katolikusok voltunk. Hát mindenki ugyanaz hitte, az ünnepeink tartottak össze, a szokásaink, a megfelelő áltatossági, hát események, ugye a keresztútjárástól kezdve az októberi litániák, hát más világ volt az. Ez nem azt jelenti, hogy most nem töltenek be nagy szerepet a kis csoportok és lelkiségi mozgalmak, viszont azért veszély is lehet, ha nem fogja valaki össze.
Igen, tehát hogyha ezek tehát elválasztanak és nem összekötnek,
meg az, hogy
nem közelebb visznek.
Az igaziak, mert igen, mi ebbe tartozunk, mi abba. Igen. Szóval a plebánosnak egy nagy szerepe van, hogy ezeket szépen integrálja, és egyetlen család vagyunk, és nincs külön mise, külön így, külön úgy, az megvan nekik a színük. De ott igazából voltak a katolikus családok, plusz ez a nagy liturgia, és az Espresso szépen végezte a Szent Misét.
Ki volt itt a papa gyerekkorában?
Dr. Sudár Dezső, nagyon hosszan.
Dr. Sudár Dezső.
Igen, ő azt hiszem, hogy hit oktatásból doktorált, szakember volt. Uh-huh. Ő káplán volt, lehet, hogy a harmadik vagy negyedik káplán Dombóváron, mert ott voltak nővérek, orsoiták és iskolák voltak. És a Dezső bácsinak hát nagyon fiatalon került ide. Az volt a szerepe, hogy hittanórát tartson, és az ifjúság. Ez
tehát
az
hitoktató volt,
csak az.
Hittanár.
Mondjuk 25 óra egy héten, vagy mi.
Akkor nem volt elég pap, volt, aki csak hittanár volt.
Ő semmi más nem csinált.
Nyilván, misézett minden, de nem volt más kötelezettsége. Nem.
Kiadott egy külön ifjúsági imakönyvet nekik, volt ott talán még színjátszó csoport, futballcsapat volt, énekkara volt neki, de most annyira jól dolgozott, hogy amikor hát jött a Rákosi rendszer, akkor ő neki onnan repülni kellett abból a mégis hát vár, és ide tették erre a magányos kis szigetre, és mi megkaptunk egy szakembert, aki hittan tudott tanítani. Nem volt élmény hittan, nem fecsegtünk, tanultunk, de ő úgy tudta előadni, olyan, és a hit alapvető igazságait úgy megtanította, hogy arra rá lehetett építeni egy teológiát. Ez nincs meg sokszor. Tehát nekünk a 8 év alatt tulajdonképpen a teológiát leadta. Volt ilyen, hogy liturgika. Volt ilyen, hogy erkölcsön, de az első az Jézus élete, és végül az ágyónás áldozás. Na utána a szent történet. A teremtéstől egészen Jézusig, meg hát az egyház ideig. De akkor ebből kiindulva, akkor volt egy ilyen, ezzel kapcsolatban azért a hit titkokat kifejtette, és erre épült, mint egy válasz, a morális. Az is egy év volt. Tudatosan.
Iskolában volt, vagy itt a templomban?
Iskolában volt még.
De nem bontott osztályok voltak, vagy bontott, hogy egyszerre voltak?
Nem,
külön volt, első osztály, másodszor sok gyerek volt.
Bizony. 8 osztály volt, és mindenövet járt, reverendába járt át. Tulajdonképpen egy tiszteletre méltó valaki, tanárok is úgy elfogadták, nyilván nagy barátkozás nem lehetett a tanárokkal.
Egész falu részt vett, nem gondolom a hittanon.
Persze, hát viszont élethalálra szólt a hittan beiratásokkal később. És általában az asszonyok mentek, mert azok nagyon megmondták a magukét.
Nem hagyták magukat?
Nem, volt itt hát egy kántortanító, aki Szovjetunióból úgy jött haza, hogy elvesztette hitét, és átállt a másik oldalra, jó Isten nyugosztalja, és hát azzal is harcoltak, mert nem, ettől eddig van beiratás, de nem jött át, mert neki dolga van, nem? Hát az asszonyok megmondták, hogy tessék beírni, mert mi itt voltunk időbe. És hát gyakorlatilag mindenki itt.
Tehát hitvalló asszonyok voltak. Még a templomra visszatérve, egy abszolút egységes kompozíció, a gyertyatartóktól a legutolsó minisztráns zsámoig, a szószék, a padok,
igen,
az oltár, tehát meg lett tervezve egybe az egész.
És ez a Tarth György festőművész restaurátor tulajdonképpen még azon dolgozott, hogy a későbbi itt-ott csíp-csúp ráfestéseket ezt eltüntette, visszaállította és kicsit kivilágosította, de azt mondja, hogy Magyarországnak az egyik legnagyobb szecessziós jellegű festett tere. Igen. A Siógádi templom.
Ez egy nagy meglepetés nekem, és látom a sekrestye bútor is ugyanabban az időben készült, minden. Gyönyörű szép.
És ezek az ajtók, minden, szóval megvan a maga stílusa. Igen. Igen. Tehát az utolsó kilincsig minden. Nagyon szép a három csillár. Itt volt egy ilyen neobarokk csillár, hát nem ide illett. És a Siógádiak azért igényesek.
Hiszen, a pécsi hogy, bazilikának ma hasonlója.
Igen. Tehát ez egy neoromán stílusú. A Sándor palotát, akik felújították, és oda ilyen neoromán stílusú csillárokat készítettek, azokkal vették fel a kapcsolatot, és ezek, tehát ugyanazok csinálták. És nézd meg ezt a
gyönyörű ötvös munka. Azt hiszem a bátorszéki templomban is hasonló
igen,
csillárok
hát a
vannak.
A bátorszéki is az egy
hát az egy katedrális.
Az. Tehát faluban meg ez.
Szentély és a hajó után a mellékoltárokra esik pillantásom, a háromhajós templom egyik impozáns mellékoltára a Szent Antal oltár. Talán ő volt az első ferences, nem? Szent Antal, illetve ez a szobor, amely szembe ötlött Balázs atyának gyermekkorában.
Hát élőként pedig ugye a Bencés gimnáziumban Mária nővérrel, Zágler Mária, ő ferences rendi szegény gondozó nővér volt, de civilben már, de azért lelkiségén érződött, meg a sekrestés bácsi, aki meg harmadik rendi volt. Na most a Szent Antal oltár, a skapulári, a Szent Sír és a Fájdalmaszűzany, ez valami másik templomból jöhetett akkor ide, amikor építették.
Igen, mert régebbinek tűnik, és nem az a stílus, mint a többi oltár.
De ezek mind egyetlen stílusban vannak. Román stílus utánzata, de az egység az mindig nagyon jó. És a szobrok, mint tiroli szobrok, majdnem ember nagyságúak, ugye Szent Anna és a Szűzanya, mert ez az asszonyok része.
Baloldali padsor
hát
az asszonyoké.
Igen. Akkor baloldal, jobb oldal a férfiaké. Uh-huh. Hát most már nyilván keverednek, családok ülnek egybe, de itt voltak a lányok, kispadok voltak.
Igen, a baloldali padsor előtt.
Misén, itt pedig a fiúk voltak végig. És hát ez, hogy mondjam én, ez az elkülönülés, ez még a konstantini, nagy Konstantin császár idejéből való. És ennek megvan a maga mondani valója. Például a lelki gyakorlatokban tapasztalom, hogyha a férfiak vannak külön, ritka, teljesen másképp beszélek, mint a nőknek. Más az útjuk az Istenhez.
Nem véletlenül a népmisszióknak megvolt a maga rendje, hogy egyik nap a férfiaknak, másnap a nőknek, harmadik nap a gyerekeknek, az fiataloknak.
És ez nagyon szép volt, az, hogy a viseljen, azt írja Szent Pál a liturgián, a Szent Misén összevetken fátyolt az asszony. Hát azért, mert az ókorban ezt nem is tudjuk, mert úgy látszik, ebben is változik az ízlés, hogy a nő haja volt a legizgatóbb a férfi számára, és akkor tessék lefedni, mert a liturgián az nekem testvérem, nem pedig egyfajta emberi vágyakozás tárgya.
Bizony, és a spanyol etikett szerint most is fátyol. Igen, a vatikáni diplomata szokás ma is, hogy fátyolba megy az ember a szentmisén, a hölgyek.
És a külön ültetésben is van valami ilyesmi, tehát hogyha valami megszűnik az egyházba, azért egy leszkét tanuljunk belőle. Nem okvetlenül mindennek ugyanúgy kell lenni, mint milyen szép az, hogy a család most együtt van. Igen. Édesapa, édesanyja, gyerekek, unokák, nagymama, de hogy annak is milyen szép mondani valója van, hogy itt nincs férfi és nő, nincs rabszolga és szabad, ez nem a gendert hirdette Szent Pál, hanem az, hogy itt a személy az egység. Igen. Tehát a másik személye ugyanolyan érték. Egy elmebeteg személye egészséges, mondja Viktor Frankl, és ha megsimogatom a kezét, akkor nem a kiskutya mancsát simogattam meg. És ez a személy, ez az Istennel kapcsolatban van, és ez az érték. Az, hogy férfi vagy nő, az már tulajdonság. Tehát nem kell úgy egyenlőnek lenni, hogy átalakítom magamat, mert az arra való, hogy azzal a tehetségével szolgálja. Tehát az egalitarizmus, az tulajdonképpen az emberi személy tisztelet ellen van. De például az, hogy, és akkor felmerülhetne az, hogy én most miért nem tudok olyan misét írni, mint Kodály Zoltán. És nem fogok tudni. Nem kaptam a képességet. A férfiasság is egy képesség, az asszonynak a képessége, hogy őszül. De ezzel, ha szolgálunk, akkor itt nincs ezen veszekedés. De az egyházban mindig a személy az, amelyik ki van tüntetve, azon fölül a megkeresztelt, ott már van rangsor olyan értelemben, hogy mit értett meg. A katekumen, ugye ez is még az ősi bazilikákat utánozza, van a kórus alatt egy hatalmas nagy rész. Hát ott voltak a nyilvános bűnösök, amik fel nem oldozták őket, és a hittanulók, akiket kiküldtek, az átváltoztatáson már nem lehettek benne, nem értik.
Igen. És a keresztelő kút is, és vagy a keresztelő kápolna is ott volt valamikor.
Igen, és a másik, hogy ez a megvilágosultak helye, a megkereszteltek, a szentély pedig, hát most ezt is lerongáljuk, az a papságnak a helye. De az nem azt jelenti, hogy a hívő onnan ki van tiltva, mert hiszen a szentély kijön az áldozásban. De mégis megvan az, hogy na most ezt a rangsort, ezt a hierarchiát, ezt maga az Úr akarja. De itt is megint megmossa a tanítványok lábát, hogy mit, ami hatalmat kaptatok, a szolgálat.
Igen. Na most a nyugati egyházban a szokás, hogy ha külön is, de egy szinten ülnek a nők, férfiak, persze, ortodox templomokban, hátul egy fal mögött vannak a hölgyek.
Igen, igen. Hát ez a keleti világ, amelyben nyilvánvaló, hogy mindig van egy jogos alkalmazkodás a civil divatokhoz és érzékenységhez. Mindig. Hát például ez egy annak a maradványa. Hát látjuk azt, hogy mohamedánoknál hogy van. Tehát a keleti embernél más. De természetes ott is az egyenrangúság, hiszen mekkora Mária tisztelet van, és hát az anyáknak a tisztelete, de ez annak lehet maradványa. És hát itt is a nyugatiság, az beleszólhat a liturgiába bizonyos mértékig, de nem úgy, hogy átalakítja a struktúráját.
Új mise. Itt volt volt új miséje hát itt Balázs atyának?
Igazából tulajdonképpen a szentelésen volt egybe azért az új mise, csak a jövő hét rákövetkező vasárnap is mondtam egy misét. Itt szentelt engem föl Cserháti József püspök ura szülőfalumba 71. augusztus 8. Különös volt, mert akkor ez még nem nagyon volt világi papnak végképp nem. Azt a, hogy hív, azt a katedrálisba szentelik, de akkor már kezdték, hogy lássanak a
több. Tehát hivatás ébresztő céllal is.
Hát gondolom, viszont egy exempt rend, a püspöki hatóságból kivett rend, mint a miénk, annak joga van, megkér a provinciális egy püspököt, és megbízza a felszentelésre. Mert ő nem tud papot szentelni. Na és édesapám is ismerte a püspök urat, az is sváb volt, meg is ígérte, hogyha őt megkéri provinciális, akkor eljön a szülőfalumba. Hát 71, Szent Domonkos napján, augusztus 8, és hát az volt igazából az a primícia, prima missa, nem a mi
utána. Papszentelés volt ebben a templomban. Bizony. Azóta nem volt itt papszentelés, azt hiszem, de talán még lesz.
Itt is bérmálkoztam, körülbelül itt álltam, ott Rogács Ferenc pécsi segédpüspök, mert akkor már
a virágpüspöknek volt a segédpüspöke.
Igen, de akkor már beteg volt a virág. 40 évig volt Pécs püspöke. Igen. És én köszöntöttem ott a bejáratnál, és arra emlékszem, ott prédikált, és mondta, az áldozatórás még ott volt, és kijöttek ide prédikálni a főoltártól, viszont a nagymisén fölment az esperes úr, és azt mondta, azt mondta a Rogás püspök, hogy ahogy a kis szónokotok mondta.
Ez volt Balázs atya?
Igen, ez volt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Barsi Balázs szülőfalujában Sióalgárdon jártunk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről. A 2024. november 19-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gyerekek, ha meghalljátok azt a kifejezést, hogy valamivel szemben meg kell védened magad, akkor mi jut eszetekbe erről? Mitől kell védened magad, Barna?
Fizikai bántástól is meg kell védeni magunkat, a kiközösítéstől, a gonoszoktól meg kell védeni magunkat, és magától, a gonosztól is védeni kell vele szemben magunkat.
De hogyan értelmezed, Melani?
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy milyen emberek társaságába keveredünk, hogyha mondjuk nem a legerkölcsösebb emberekkel is barátkozunk, akkor azoknak a rosszabbféle embereknek ne vegyük át a szokásait, meg ha próbálnak belevinni minket ezekbe a különféle ilyen káros dolgokba, akkor próbáljuk ezt elkerülni, vagy legjobb eset, hogyha elhagyjuk azt a társaságot. A kiközösítést elkerülni igazából szerintem, ez nem csak arról szól, hogy mi elkerüljük a kiközösítést, hanem azt is, hogyha valakit látjuk, hogy úgy nem foglalkoznak vele, meg nem nagyon szeretnének vele barátkozni, akkor oda megyünk hozzá, és egy kis lelket öntünk belé, vagy ha legalább annyit kérdezünk tőle, hogy hogy vagy, vagy valami, már az is szebbé teszi a napját.
Az ószövetségi időkben számos nép hagyományai szerint sokszor bosszút álltak egyetlen kioltott életért. A Biblia megfogalmazta a kivonulások könyvében a szemet szemért fogat fogért elvet, ami előre haladást jelentett a korábbi szokásokhoz képest. Ez már nem a legtöbbszörös elégtétel vételére buzdít a sérelmekért, csak az okozott kárnak megfelelő mértékűt tart jogosnak. A háborúskodás forrása is gyakran az igazságon esett csorba. Mindnyájunknak törekednünk kell az igazságon alapuló rend megteremtésére. Fel tudod idézni esetleg magadban, hogy mennyire háborít fel téged az igazságtalanság?
Engem személy szerint nagyon bánt, mind hogyha velem történik ilyen, mind hogyha a szeretteimmel, mert szerintem mindenki kapja meg azt, ami jár neki, meg amit úgymond megérdemel, ne pedig úgy, amit mondjuk nem érdemel meg, vagy valami rossz történik vele, holott jót érdemel.
De ugye látjátok, hogy az élet azért nem így működik sajnos, hogy most megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg. Nem is szabad pálcát törnünk senki fölött, hogy azt a régi ószövetségi elvek szerint ugye azért kapta mondjuk a meddőséget egy házas pár, vagy éppen a különböző csapásokat, mert hogy Isten megbünteti őket. És ugye ez azért, ez egy nagyon torz Isten képhez tud vezetni, amikor milyen büntetésnek éljük meg a velünk történt rossz dolgokat, de valóban az ószövetségi gondolkodás szerint ez a szemet szemért fogért, ez a jogos büntetésről szólt, hogy valamit, aki elkövetett, azért kapja meg arányos mértékben megilletett büntetését. A világ azonban, ahogy látjuk, meg a keresztény élet, az nem erről szól. Nagyon sokszor látjuk szenvedni azokat az embereket, akik úgymond a mi szemünkből, vagy a mi szempontunkból, ahogy te is mondtad, Melani, nem érdemlik meg, hogy ilyen nehéz keresztet vigyenek, de azért a hitünk az azt mutatja meg a Krisztusnak az áldozata, amit itt megélt a földön, hogy igenis ez a szeretet, ez a fajta önfeláldozó szeretet, amit mi egymásért, az emberekért, a szeretteinkért élünk, annak azért megvan az értelme, mi úgy gondoljuk. És ez a szeretet, ez akkor válik nyilván értelmessé, hogyha fel tudod magadat áldozni azért az emberért, akiért ezt az áldozatot meghozod. Általában akkor támadunk, amikor sértve érezzük magunkat, ez lehet akár lelki vagy fizikai értelemben is. Katonai értelemben mi nem szoktunk háborút indítani, de a családban vagy az osztályban nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy élet-halál küzdelmeket vívünk lelkünk békétlensége miatt. Önmagunk megvédése azonban, és a reális értékelésünk szintén érinti az 5. parancsolatnak a kérdéskörét. Mit jelent az az arányos önvédelem? Hogy tudnád ezt megfogalmazni?
Azt jelenti, hogy megvédem az életemet, de én nem okozhatok nagyobb kárt a másiknak annál, mint amennyi feltétlenül szükséges az önmagam megvédéséhez. Csak is akkor lehet igazán kiholtani, ha másként nem tudom megvédeni ugye az én saját életemet.
Van olyan, gondolj bele, olyan balesetek, amikor rád zuhan valami, és egyszerűen nem tudod kivédeni azt, hogy a másikra ne zuhanjon, mert te kiugrasz alóla, de már arra nincs század másodpercnyi idő sem, hogy a másik életét megmentsed. Vannak sajnos ilyen szörnyű balesetek, az értelmetlen halál kategóriába szoktam ezeket sorolni, hogy sajnos nem tudjuk visszacsinálni ezeket a baleseteket, ezeket a döntéseket nem tudjuk jóvá tenni. Az önvédelem arányossága vonatkozik az iskolai helyzetekre is. Hogy érthető ez?
Ha valaki szemtelenkedik velem, akkor nem támadhatok rá durván. Ha elvette a radíromat, nincs jogom megverni őt. Egyáltalán, ha iskolában bántanak, jó, ha elsősorban egy tanárunk segítségét tudjuk kérni. Ezért is tanácsos, mert sokszor nem vagyunk elég ügyesek ahhoz, hogy egy indokolatlan erőszak alkalmazása nélkül megvédjük magunkat.
Az önvédelem nagyon sokszor találékonyságot is jelent, legjobb a megelőzés. Nem kell alászaladni ugye minden pofonnak. Érdemes ügyesen elérni azt, hogy mielőtt verekedésre kerülne a sor, a másik felhagyjon az ellenünk irányuló kártékonykodással, de még jobb, ha elérjük, hogy el se kezdje. Időre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk meghúzni a határainkat, hogy átgondoljuk, kinek mit engedünk, mit engedhetünk meg, hogy hogyan kell ügyesen kijelölni a határainkat. Hát gyerekek, én ezt nem tudom nektek megtanítani. De az viszont nagyon fontosnak és lényegesnek tartom ezeket a sorokat. Mindenképpen meg kell tanítani a másik embert, hogy érezze és értékelje, hogy hol van nálad a határ. Tehát, hogy mi az, ami a kihasználásnak, a mindenféle jóindulatodnak a határa, és amit nem engedsz meg már. Tehát akármennyire is akarsz rajta segíteni, akármennyire is szeretnél neki jót, megvan mindennek a határa. Mert tudod, utána ez visszacsap. És nagyon sokszor az emberek olyanok, hogy ahogy mi a magyar nyelvbe kifejezzük, hogy a kis ujjadat nyújtod és a karot kell, és ez már saját magad ellen megy, mert magadat őrlöd fel, meg bántod meg vele, hogy a másikat úgymond életbe tartsad. De hogy ezeknek nem lesz majd gyümölcse, csak a sok probléma és a fájdalom. A fentieken túl nem árt, ha tudatosan mozgunk életünk színterein. Jó, ha ismerjük a gyakran használt épületeink menekülő útvonalait és az alapvető biztonsági szabályokat. Fontos lenne ismernünk az első segélynyújtás lehetséges formáit is. Hirtelen helyzetekben ugyanis szükség lehet olyanra, akik tudnak segíteni és készek is rá. Más esetekben pedig fel kell mérnünk, hogy hogyan értesíthetjük a felnőtteket a szükséges segítségnyújtásért. Milyen példák jutnak eszetekbe ezekről a gondolatokról?
Hogy például, ha valaki osztályban elájul a szünetben, és akkor ugye gyorsan kell nagyon cselekedni, mert nem tudjuk, hogy ő miért ájult el, valakinek szólni kell a felelősnek, a pedagógusnak, és addig meg kell próbálni, hogy magához térjen felemelni a lábát, és ugye ezt mindenkinek tudnia kell, hogy segíthet másnak ilyen helyzetekben.
De az is lehet, hogy éppen mentőt kell hívnod valakihez, vagy stabil oldalfekvésbe kell helyezned, és én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ilyen elsősegélynyújtási alapismeretekkel rendelkezzetek, hogy hogyan tudtok segíteni, vagy hogy megtanuljátok azt például, hogy mi a stroke-nak az alapvető tünete, hogy lássátok, hogyha valaki bekómázik, akkor hogyan tudsz rajta segíteni, vagy hogy ne fulladjon meg, hogy kell azt a bizonyos műfogást alkalmazni, hogy ő mondjuk, amit félrenyel a kis testvéred, vagy ne adj Isten, valami ilyesmi történik, akkor tudjál tevékenyen segíteni, hiszen nagyon sokszor ezek a percek, meg ezek a döntések menthetik meg a másiknak az életét. Ha olyan helyiségbe megyünk, ahol azelőtt még nem jártunk, akkor érdemes néhány pillantással felmérnünk a helyet, a biztonság és az esetleges vészhelyzetek szempontjából. Ez a fajta tudatosság nyugodtá és átgondoltá tesz bennünket. Vészhelyzetben óriási szükség van a lélek jelenlétünkre, hiszen minél tudatosabbak vagyunk, adott esetben annál nagyobb eséllyel lehetünk önmagunk és társaink segítségére. Tehát, hogyha ismered azokat a dolgokat, hogy hogyan tudod a másikat segíteni, vagy azt tudod, hogy hogyan kell lefékezni egy autót, vagy bármilyen gyakorlati ismerettel rendelkezel az elméleti dolgok mellett, akkor az nagyon sokszor életeket menthet. És a felelősségünk pedig ugyanakkor mindig megkívánja azt, hogy ezeket meg is tegyük. Ne csak elméletben, hanem gyakorlatban. Most térjünk át egy olyan témára, hogy ti hogyan táplálkoztok, mit is hogyan szoktatok enni, illetve hogy szoktatok-e mozogni.
Én igazából nem gondolom, hogy egészségtelenül eszek, mert eszek sok zöldséget, sok gyümölcsöt, és kerülöm az édességeket, meg ilyeneket, de ugyanakkor azt eszek, ami jól esik, és mozogni is szoktam, hogy aktívnak érezzem magam.
Igazából én azt szoktam enni, amit anyukám főz, és én is szoktam mozogni.
Mennyire törekedtek a testetek és a lelketek egészségének a védelmére?
Én úgy gondolom, hogy amit tehetek, mind a kettő érdekében megteszem. A testem érdekében ugye nem eszek túl sokat és túl rossz minőségűt, mozgok, szedek vitaminokat, ha beteg vagyok, beveszem a gyógyszert, pihenek a lelki egészségemnek, meg hogy ugye pihenni kell arra is, meg hogy beszélgetni másokkal, és szerintem ez karban tudja tartani a lelkünket.
Mi szükséges még egy ember lelki egészségéhez? Milyen hozzávaló, ami elengedhetetlen, szerintetek?
A kettő legfontosabb az szerintem Isten, és a szeretet, ami körülvesz minket, mind a családban, mind a baráti körödben akár. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik hisznek Istenben, és azt az utat válasszák, ami Istenhez vezeti őket, mert én érzem, hogy azokon segíteni fog, meg mindent megtesz az érdekükben, de akik nem hisznek benne, azokat is szerintem szeretné a jó útra terelni.
Így van, Melanie, hogy szerencsések azok, akik gyerekkorukban már rátalálnak a testi és a lelki egészség különböző formáira, akár a mozgásformákra, melyeket később is kitartással gyakorolnak. A különféle játékok és sportok élményszerűvé teszik a mozgást, ami nagy segítséget jelent nyilván a testi egészség fenntartásához. Tudjuk, hogy a sport fegyelemre és tiszteletre tanít. Meg tudod ismerni a saját lehetőségeidet. Ezen kívül még mire tanít a sport?
Együtt gondolkodni, csapatban és egymással működni.
A versenyzést is tanulni kell. Bármi áron győzni akarni, a sikereket vagy pénzt hajhászni, sportszerűtlen magatartás.
Ha különleges testi-lelki adottságaink vannak, vagy sikereket érünk el, ám nincs bennünk józanság és alázat, könnyen felfuvalkodottá válhatunk. Ezzel nagyon sok szomorúságot tudunk okozni a társainknak. A sikerre való vágyakozásnál, sportban, tanulásban megkísérthet bennünket a tisztességtelen előnyszerzésnek a lehetősége. Bizonyára hallottatok már arról, hogy vannak olyan sportágak, amelyekben nagyon sok pénzt lehet keresni, és a kíméletlen törtetés, a dopping vagy a korrupció állandó problémát okozhat. Ugye halljuk ezeket a hírekben és a médiában, olvashatjuk, hogy mennyi ilyen visszaélés van, akik így visszaélnek az erejükkel vagy az adottságaikkal, és különböző tiltott dolgokat használnak a jobb sporteredmények érdekében, csak azt nem veszik figyelembe, hogy ezáltal a saját testi egészségüket teszik kockára, és akár visszafordíthatatlan egészségügyi folyamatokhoz vezethet ez. Nagyon fontos az, hogy ugye az étkezés terén is egészségesen próbáljunk meggondolkodni, és ezek alapján egészséges szokásokat alakítsunk ki. Mire kell törekedni, mit gondoltok?
Jó, ha eszünk zöldségeket, gyümölcseket, ezek ugye természetes részeibé válnak az étrendünknek, tehát a nagy kalóriatartalmú, kis tápértékű ételeket nem építjük be főszerepbe napi étrendünkbe.
Mit gondoltok arról, hogy lehet-e értelmesen, okosan nassolni?
Szerintem lehet, mert amúgy én úgy tartom, hogy nassolni igazából szerintem kell is, mert egyrészt jól esik, meg ilyesmi, de mértékkel kell ezt is csinálni, nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit eszünk, nem kell úgy, hogy mondjuk a zöldségeknek és a gyümölcsökből kevesebbet fogyasztol, és mondjuk több csokit eszel meg ilyesmi, mert ez egyáltalán nem jó szerintem.
És nagyon fontos az, hogy ne szokjunk rá az ellenállhatatlan cukor és zsírbombákra, hanem inkább ugye gyümölcsöt és olyasmit együnk az étkezések között, amit táplál. Lehetnek ezek a rostok vagy a vitaminok a felesleges kalóriák helyett. beszélgessünk a szüleinkkel arról, hogy mennyire szoktatok ti finnyások vagy válogatósak lenni, és ugye próbáljatok meg inkább átszokni az észszerűbb étrendre, mert ugye nagyon gyakran tapasztaljuk azt is, hogyha már látod a menzán vagy a konyhában, hogy nagymama valami főzeléket készített, akkor úgy óhatatlanul van az, hogy meg sem kóstoljuk, hanem rögtön azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy nem fogod megenni. És hát ilyenkor érdemes azért legalább egy kanállal megkóstolni, mert lehet, hogy változott az ízérzékelésed, és hogy most már lehet, hogy meg fogod szeretni, vagy éppen nagyon gyakran van olyan is, hogy amit gyermekkorodban szerettél, azt már így kamaszkorodban nem szívesen fogyasztod, vagy úgy mondjuk, hogy nem bírjuk lenyelni. De azért nagyon fontos ezeket a változásokat is figyelemmel követni, vagy a komfortzónánkból, azokból a szokásokból kilépni, amit mondjuk meg volt szokva, úgy mondod, mert hogy mindig ezen nőttél fel kiskorodba, de mondjuk érdemes egy salátát megkóstolni mondjuk, vagy elfogyasztani olyan egzotikus gyümölcsöket, amik ma már nagyon elérhetőek minden boltban, minden üzletben kapható, de ugye a gyerekkorodban sosem kóstoltad meg, csak tanultál róla, vagy hallottál róla. Gondolok itt ezekre a dolgokra, hogy mangó például, vagy ananász, esetleg az édes burgonya. Az én gyerekkoromban ezekről nem is beszéltünk, meg nem is tudtuk megvásárolni, és akkor most meg már annyira elérhetővé válik, hogy akármikor, amikor gondolod, akkor meg tudod vásárolni. Nyilván, hogy ez pénztárca kérdése is, jól mondod, Barna. Én azt gondolom, hogy a pénztárca mellett az étkezés jó részt a szokás kérdése is. A szokatlannak tűnő, de egészséges ételeket célszerű megkóstolni, megszokni vagy rendszeresíteni. Igyatok rendszeresen, a nap folyamán többször, és inkább ritkábban nyúljatok a töményen cukrozott üdítő italok után, mert érdemes elolvasni ezeknek a feliratát is, hogy mennyi cukrot tartalmaznak, illetve hogy mennyi tartósítószer van benne ahhoz, hogy elérjék ezt az ízvilágot. Tehát nagyon tudatosnak kell lenni, gyerekek, mert a fogainkat roncsolják nyilván, a szívedre is rossz hatással van, és ugye ilyen doppingoló hatásúak is lehetnek ezek, amelyek az egész keringésedet fel tudják borítani. Még itt szeretném megemlíteni, hogy a különböző energiaitalok fogyasztásának a mellékhatásaira is felhívni a figyelmet, mert nagyon gyakran látom azt, hogy fiatalok körében is iskolások, középiskolások, egyetemisták és a munkásosztályból is látom azt, akár napi rendszerességgel több energiaitalt fogyasztanak, és hogy ezek is borzasztóan károsak, hogy meg se gondolják, mert nem annyira tudatosak az emberek, hogy elolvassák, hogy hányszoros koffein tartalma van ennek a pici doboznak, mint mondjuk egy kávénak, és hogy nagyon-nagyon gyorsan tönkre tud tenni, és mi nem hallunk esetleg, vagy nem figyelünk azokra a sajnálatos eseményekre oda, hogy hányan szenvednek ezért ilyen tartós egészségkárosodást is, és figyeljünk ezekre oda. Tehát éppen ezért a belátás és a fegyelem kérdése is, az étkezés és az italnak a fogyasztása is, és fiatalon nagyon nehéz elképzelni azt, hogy sok egészségügyi problémát okozhatnak a rossz táplálkozási szokások, vagy a mozgásszegény és az önpusztító életmód. Van erről egy mondás. Mi ez, Barna?
Fiatalon az ember két kézzel szórja a pénzt arra, hogy lerombolja egészségét sikerrel. Felnőve minden pénzt megadna azért, hogy visszaszerezze egészségét sikertelenül.
Motiváló ez számotokra ez a előrelátó gondolat?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert már a most meghozott döntéseink befolyással lesznek akár egész életünkre valamilyen módon, és ezért már most meg kell fontolni, hogy mit fogyasztunk, mert lehet, hogy ez később maradandó betegségeket okozhat nekünk.
Tehát kedves gyerekek, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a mi felelősségünk, hogy az életünket értelmesen vezetjük-e. Ehhez mindenek előtt helyes célok, lelki és testi erőforrások és bizonyos határok megtartása szükséges, ebben a lelki élet mindnyájunknak támogatást tud nyújtani. és hogy mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a testi, lelki és egészségtudatosságunk mind magunk, mind társaink számára óriási értéket jelent, és kérlek benneteket, hogy ezen a héten a rossz szokásainkat próbáljuk meg legyőzni jóval, és tűzzetek ki olyan célokat magatok elé, aminek elérése érdekében egy új szokást hajlandó vagy bevezetni a napi rutinodba. Hát ilyen gondolatokkal óvjon meg és vigyázzon ránk a mindenható és jóságos Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett az életvédelméről. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. november 19-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról